Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en az Agroloop ügyvezetőjével, Perce Rajmunddal beszélgetek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mostanában volt sajtótájékoztatójuk, sajtóközleményük, szerepeltek a médiában, így nálunk is a rádióban. Szeretném egy picit tovább gondolni az Agroloop sztorit, ha lehet, és az ön véleményét kérni. Rovarfehérjéről van szó, majd azért egy percben mondja el, hogy mivel foglalkoznak, mióta foglalkoznak, és mi a deal. Szóval rovarfehérje, és ezzel kapcsolatban mondtam én önnek egy előzetes beszélgetésben, hogy annyiszor hallani most már arról, hogy fehérje vákum van egyfelől, másfelől meg hogy hát sokan nem akarnak, ahogy szokták fogalmazni, de ön is ezt mondta, kukacokat enni, kukacevő nemzetté válni. Hol tart most ez a rovarfehérje kérdés a világban és Magyarországon? És mi a különbség abban, hogy valaki ezt táplálékként vagy táplálék kiegészítőként fogyasztja, vagy a termőföldet javítja fel ezzel a lehetőséggel?
Köszönöm a lehetőséget először is. Kezdeném azzal, hogy mi mit csinálunk, és szigorúan egy percben. Tehát ami a célkitűzésünk az az, hogy az élelmiszerláncot szeretnénk mi fenntarthatóbbá tenni azzal, hogy azokat a növényi anyagáramokat, amik jelenleg komposztáló telepeken, vagy pedig biogáz üzemekben végzik javarészt, azokból mi kinyerjük azokat a benne lévő anyagokat, ami mondjuk fehérje, zsír, szénhidrátként lehet jellemezni, amik annál többre hivatottak szerintünk, hogy komposztálóban vagy biogázban végezzék. Így ebből mi etetőanyagot készítünk, ami fekete katonaléj lárváinknak, bizonyos receptúrák alapján. Ezek a fekete katonaléj lárvák megeszik ezt a úgynevezett szubstrátot, ami az etetőanyaguk, és egy teljesen kontrollált és automatizált folyamat végén készítünk ezekből a lárvákból takarmányipari termékeket, ami a rovarfehérje és a rovarzsír, ez a rovaroknak a testéből nyerhető ki, és amit megesznek és kiürítenek a lárvák, abból pedig az úgynevezett talajjavító készítményünket állítjuk elő, ami ugye a talajba jut ki. A fehérje és a zsír van felhasználva a takarmányipari célra, tehát javarészt haszonállatok és kedvelésből tartott állatokhoz, azaz kutya, macska, gekkó, díszmadarak, azok, akik elfogyasztják ezeket a termékeket takarmány formájában. Mi kifejezetten takarmány célra állítjuk elő a termékeinket, tehát a mi üzemünkből emberi fogyasztásra nem fog kikerülni termék.
Sokat kell ezt magyaráznia egyébként, mert amikor olvastam a cikkeket, hallgattam a híradásokat, akkor végig gondoltam, hogy hát értem, tehát rovarfehérje meg a rovarzsír az megy az állatoknak, persze azokat is megesszük a végén, vagy részben megesszük a végén, a másik része pedig talajjavító eszköz lesz. És milyen érdekes az ember fejében különbséget tenni, hogy hova nagyon hasznos ez a dolog, és hova pedig egyelőre óckodnak tőle, legalábbis most a divatok nálunk ezen a földrészen nem e felé mutatnak. Ugyanakkor meg tudjuk, hogy csökkennek a termőterületek, kizsigereltük őket, egyre több veszélynek kitett az agrokultúra, és hát csomó mindentől el kellett köszönnünk az elmúlt évtizedekben, most itt a műtrágyákra, meg sok minden másra gondolok. Állati trágya meg már szinte alig van. Szóval valamire szükség van, az teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy óriási sikersztori, amiben önök itt belevágtak nem olyan régen.
Arra a kérdésre sokat kell magyarázni, igen. Tehát, hogy majdnem mindenkinek el kell mondanunk azt, hogy mi mit csinálunk, milyen alapanyagból, és hogy miért csináljuk, és hogy mi nem a célunk. Tehát az emberi étkezés, beszánt termékek és a takarmányozás között egy eléggé, hogy is mondjam, vastag vonal helyezkedik el, amit mi nem fogunk átlépni. Tehát mi nekünk az a célunk, hogy a rovarevés az emberek számára az egy választható dolog legyen, aki szeretné, az egyen, aki pedig nem szeretné, mert egyébként az európai kultúrának ugye nem része a rovarevés ellentétben mondjuk egy egyenlítői kultúrával, vagy az ottani országoknak a kultúrájával, ahol évszázadok, évezredek óta ugye a rovarfogyasztás az a étkezésnek a természetes részét képezi. Na, mi ezt a kulturális különbséget nem szeretnénk lebontani, és meg szeretnénk adni a lehetőséget arra, hogy aki szeretne, az fogyasszon rovarokat, tehát az nem a mi asztalunk. Mi viszont azt szeretnénk, hogy azok a haszonállatok, amiket elfogyasztunk és elfogyasztottunk, tehát egy vasárnapi húsleves az ne egy tücsök giroszt legyen, hanem egy kapirgálós tyúkból készült levesnek az ízét tudjuk ugyanúgy a szánkban érezni, mint ahogy tettük ezt 30-50-60 évvel ezelőtt is.
Sok minden félében van már rovarfehérje valamilyen módon. Ugye nem véletlenül Nagy István agrárminiszter február 1-én jelentette az be tavaly, ugye, hogy hogy módosítják az élelmiszerek jelölési rendeletét, így a rovarfehérjéket tartalmazó termékeket meg kell különböztetni. Szóval írd, érdekes, hogy eznek van egy evolúciója nyilván.
Továbbra is mi azt szeretnénk, hogy maga az ellátási lánc, az élelmiszer ellátási lánc az legyen fenntarthatóbb, és hogy a mi termékeinket azokat a haszonállatok megeszik, amiket egyébként megettek 50 meg 100 éve ezelőtt is, az a kapirgáros csirke, ugye neki a diétájának a 10-15%-a az olyan kis kukacok meg rovarok voltak, amit a kertben szedett össze, tehát ez nem egy megerőszakolása az ő bérrendszerének, hanem inkább a természetes tápláléki forrásainak a visszaállítása nagyipari környezetben.
Mennyire úttörő szerep, amit az Agrolub képvisel?
A nagyipari rovartenyésztés takarmány célra az a 2010-es évek elején kezdődött Hollandiában, ahol van nagyjából egy üzem, ami akkora méretben fogja majd előállítani ezeket a termékeket, mint mi. Ezen kívül még van Franciaországban, az Egyesült Királyságban, és még az Egyesült Államokban akkora méretű üzem, mint amit mi fogunk elindítani ennek az évnek a végén. A mi környezetünkben, tehát a közép-európai régióban mi leszünk a legnagyobbak ezzel a termelési kapacitással. Tehát, hogy körülbelül egy olyan 15-20 cégről tudunk, akik Európában ilyen tevékenységet folytatnak különböző méretekben, meg különböző fejlettségi szinten, mi egy elsővonalas szereplőnek számítunk.
Mekkora területet tudnak majd kiszolgálni ezzel a lehetőséggel? És a piac az hogyan ébred? Kell-e ebben edukálni? Nyilván azt gondolom, hogy kell.
Egyrészt kell edukálni a vevőinket is, másrésztről viszont azért ők is jönnek hozzánk olyan igényekkel, amelyeket a piac nekik már megmutatott. Tehát egyre fontosabb lesz a fenntarthatósági mutatószám az összes cégnek az életében, és ezáltal a takarmány ez a mezőgazdaságban is. Tehát most már nem mindegy az, vagy nem lesz mindegy az, hogy szójából, hallízből, pálmazsírból, vagy ne adj Isten rovarfehérjéből és rovarzsírból mennyit rakunk bele a termékbe, mert annak van egy mutatószáma, tehát kilogramban ki lehet fejezni azt, hogy mennyi üvegházhatású gáz termelődött meg, vagy állítodott elő amiatt, hogy az a termék, amit éppen el fogunk fogyasztani, vagy megvásárolunk, az létrejöhessen. És emiatt lesz a mi termékünknek egyre nagyobb relevanciája, és a fenntarthatósággal fókuszban előállított termékeknek relevanciája, mert hogy ez majd pénzben is meg fog nyilvánulni. Tehát valószínűleg kevesebbet kell majd azért fizetni, vagy valamilyen módon támogatva lesznek azok a termékek, amiknek az üvegházhatású gáz kibocsátási hatása az kisebb, mint a környezetszennyezőknek. Tehát ez egy financiális motivum a mi vevőink számára is. De egyébként nem csak pénzügyi értelemben véve van előnye a mi termékünknek, hanem például a rovarfehérjénk, hogyha már a kutya macskát említettem, az ő tápjukban az a különleges képesség ennek a fehérjének, hogy hipoallergén, tehát hogy azokat az allergiás reakciókat, amiket így van pontosan, tehát hogy van élettani hatása, és nem csak fenntarthatósági, és ebből fakadóan pénzügyi előnye.
Mit vált majd ki a rovarfehérje? Azt olvastam, néhány hónapos adat volt, ahol nyilatkozta, hogy egy adott pillanatban közel 900 millió darab lárva lesz valamilyen stádiumban majd az üzemben. Ez nyilván óriási szám, nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni azt az anyagot is, azt a kinyert anyagot, az milyen mennyiség lehet. De ez mit vált ki, és mire lehet elég? Ez mekkora területen, földterületen lehet hasznos mondjuk ez a fajta termelés, amikor ez eléri a maximumot?
Tehát a földterületen való értelmezés az ugye arra a talajjavítóra vonatkoztathatjuk, amit mi előállítunk. Ez ugye kiuttatásnak a mennyiségétől függően egy nagyjából 6000 és 15000 hektár közöttre tennénk azt a területet, amely termőföldet újra élővé tudunk varázsolni ezzel a termének a segítségével. Tehát ez egy kis része a magyar agráriumnak, tehát hogy ez ebben a pillanatban kerekítési különbözet. A későbbiekben, hogyha lesz több ilyen üzem, mint amilyen a miénk, és több kapacitás, akkor valószínűleg ennek nagyobb hatása lesz. Egyelőre ez kis méretben tud elindulni, de az a várakozásunk, hogy annyira kellendő lesz a termékünk, hogy ez is majd egy lökést fog adni számunkra arra, hogy a bővítéssel minél előbb kezdjünk el foglalkozni, és újabb üzemeket hozzunk létre, ne csak mi, hanem esetleg a versenytársaink is, hiszen nekünk is az érdekünk az, hogy ez az iparág ez kiépüljön. De nem csak a talajjavítónál van egy ennyire korai fázisban az iparág, hanem a fehérje és a zsír tekintetében is, és még talán az előző kérdésének a válasznak a felét adtam csak meg. A másik fele pedig az, a piaci potenciára, vagy pedig a kerendőségére vonatkozóan az, hogy mi 2027 végig le vagyunk szerződve a termékeinknek a 100%-ára. Tehát, hogy ekkora az igény a piacon, az ilyen újfajta és fenntartható takarmányipari termékek és agráriumipari termékek iránt. Tehát, hogy mi emiatt nem panaszkodhatunk, inkább azon kell a fejünket törnünk, hogy hogyan fogunk még elegendő terméket előíteni az új vevőigények kielégítésére.
Mi egyébként a szűk keresztmetszet ebben a számunkra új iparágban vagy módszerben? Mert értem, hogy kellenek hatalmas létesítmények, azoknak nyilván fűtési rendszere van, kell az alapanyag, kell ez a biomassa, ha jól mondom, ugye, ami maga az élelmiszere ezeknek a rovaroknak, nagyon óvatosan igyekszem fogalmazni, nyilván kellenek befektetők, de mi a szűk keresztmetszet?
Talán három dolgot tudnék mondani. Az első kettő, amit ön is említett, az alapanyag, tehát hogy tehát nekünk annál jobb a környezeti hatásunk, minél inkább alacsony minőségű biomasszát tudunk beadni a lárváknak. És ebből ugye megszámlálhatóan sok áll rendelkezésre, tehát nem végtelen az erőforrásunk. Emiatt nagyon fontos az, hogy a lehető legközelebb rakjuk le az üzemet azokhoz az alapanyagforrásokhoz, amiket mi fel fogunk majd használni a későbbiekben. Tehát az első az alapanyag. A második az, hogy van egy olyan belépési korlát, ami ugye a befektetési összegre vonatkozik, hát ez egy költséges befektetés, tehát hogy nagy pénzeket kell ahhoz megmozgatni, hogy ez a 13.000 négyzetméteres üzem, ami nekünk 2024 végén termelni fog, ez elindulhasson. Szemmel látható összegről beszélünk. Emiatt nem sok vállalkozást tud elindulni, és az a méret, amit mi meglőttünk kezdőméretnek, ezt nevezném méretgazdaságosnak, vagy pedig ennél nagyobbak. Tehát kisebbel nem nagyon éri meg elindulni. Ez a második korlát, és a harmadik pedig maga a tudás, amit meg kell szerezni ahhoz, hogy az ember jól tudjon rovarokat tenyészteni, jól tudja őket felhasználni vagy feldolgozni, illetve az alapanyagokat is úgy tudja megválasztani, hogy az a modell, amit mi felépítettünk, hogy ezek a rovarok, ezek mit fognak megenni, mennyibe fog kerülni az egész operáció, mennyire tudjuk eladni, hogyan kell keverni, hogyan kell kivenni, berakni, tehát magák a folyamatoknak az elképzelése és a megtervezése az eléggé tudás igényes, és ebből nem sok áll a rendelkezésre jelenleg a világon, mivel az iparág még eléggé hajnalán van.
És akkor holland mintát követnek, vagy német mintát?
Nekünk a technológiánk, amit említettem, hogy teljesen automatizált. Ez azt jelenti egyébként, hogy onnantól kezdve, hogy megérkezik hozzánk az alapanyag, amit beletettünk majd a lárváknak, egészen odáig, hogy a késztermékeink le vannak csomagolva, nem kell megfogni a ládákat, a rovarokat, az alapanyagot, tehát nem kell emberi erőforrást ahhoz használnunk, hogy A-ból B-be eljusson az anyag az üzemen belül. Tehát ennyire automatizált a rendszerünk. Egyébként egy svájci céggel dolgozunk együtt, akik a legmagasabb technológiai szintet fogják megtervezni az üzemünkbe és leszállítani.
Mit vár most a legjobban? Mi a következő időpont, ami nagyon fontos lesz? Ugye azt mondta, hogy 24 végére dördül a rajtpisztoly, de addig nyilván vannak még olyan fázisok, amik nagyon fontosak az agrolup életében.
Ez így van, tehát jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkáink. Nekem minden nap nagyon izgalmas, hogy minden a terv szerint alakuljon. Tehát ugye az elején említette, hogy ez egy sikersztori, ezzel egyetértek, akkor lesz majd egy beteljesült sikersztori, hogyha elindul a termelés, és a várakozásainak megfelelően tudjuk majd a feladatainkat elvégezni, és akkor azt hiszem, hogy kiérdemeljük majd a sikeres sztori kifejezést, de hát addig is elég sok mindennek kell foglalkoznunk, egy eléggé aktív toborzási kampányt fogunk folytatni, hiszen keressük azokat a munkatársakat, akikkel majd az év végétől együtt fogunk tudni dolgozni már az üzemeltetésen. Továbbra is edukálnunk kell a lakosságot, illetve az üzleti partnereket is, új vevő kapcsolatokat, beszállítói kapcsolatokat fogunk kialakítani, annak ellenére, hogy ugye le vagyunk szerződve, de folyamatosan azért nekünk a piacról be kell szerezni az információt, úgyhogy ezek azok a legfőbb folyamatok, amik előttünk állnak, és nagyon izgalmas időszak vár ránk, amit szerintem jól fogunk tudni teljesíteni.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Perce Rajmund, az Agrolup ügyvezetője volt a vendégem. Köszönöm.
Viszontlátásra.